Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tiltakozni kell az erőszak és az agresszivitás eszkalációja ellen. Erről beszélt Németh Zsolt Tusnádfürdőn, a 33. Báványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor közéleti programjainak megnyitóján. A Magyarországgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, dráma, hogy megtörténhetett, hogy előre megfontolt ideológiai és politikai szándékkal rálőhettek az amerikai elnökjelöltre Donald Trumpra, és néhány héttel korábban ugyanúgy rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre. Beszélt arról is, senki sincs abban a morális helyzetben, hogy Magyarországnak az első és második világháborúban elszenvedett veszteségei után felrója a béke politikáját, a béke melletti elkötelezettségét. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, felnőtt korba lépett a Szabad Egyetem, amely Erdély és az egész Kárpát-medence legnagyobb kulturális rendezvénye. A megnyitón áldást mondott Bakcsi Gábor, Tusnádfürdő református lelkipásztora, Bíró Attila, a Tusnádfürdői Leányegyház község unitárius lelkésze, és Bilibó Géza, Tusnádfürdői plébános. Összehívta a Magyar Ellátásbiztonsági Munkacsoportot a Lukoil-szállítások ukrán leállítása miatt az Energiaügyi Minisztérium. Az érintett vállalatok szakmai szervezetek bevonásával áttekintették az eddig megtett és lehetséges további lépéseket. Mint ismert, a Lukoil nem szállíthat olajat Ukrajnán keresztül, miután egy ukrán elnöki rendelet a háború miatt szigorította az Oroszország elleni szankciókat. Magyarország addig blokkolja az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását, nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter az ATV-nek. Szijjártó Péter kiemelte, az Európai Unió és Ukrajna társulási megállapodása kimondja, hogy Ukrajna nem szakíthatja meg energiahordozók tranzitját az országon keresztül Európai Uniós tagállamok felé. Mivel ezt megtették, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorták. Az ukrán-magyar határszakaszon 6591-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5324-en mondták azt, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 60 embernek állított ki idegenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Magyarországnak végre kell hajtania az Európai Unió bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írja a kormánynak címzett friss levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wiegand szóvivő közlése szerint az Európai Bizottság július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött a kormánynak. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve a még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652 ezer forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 448.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó 14,6, a reálkereset pedig 10,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 525.100, a nettóé pedig 363.900 forintot ért el, 16,9, illetve 17,2%-kal haladva meg az előző év azonos időszakit. Már 9 hónapja folyamatosan nőnek a reálbérek, emelte ki az adatokat értékelve a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy az infláció töretlenül alacsony, júniusban a piaci várakozásokat felülmúlva 3,7%-ot ért el. A Transzatlanti Energia és Klímaügyi Együttműködési Partnerség bukaresti rendezvényén vett részt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, a nukleáris, a napenergiaipar és az autóipar átállása a három fő pillére Magyarország hosszú távú gazdasági növekedésének. Ezek mind a kormány azon vállalásából fakadnak, hogy hazánk 2050-re karbonsemlegessé váljon, közölte, hozzátéve, hogy az energiatermelésünket 90%-ban fenntarthatóvá, széndioxidmentessé tesszük már 2030-ra. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően derült lesz az ég, a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-lkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Apró dolgok veled ezek, a közös csend, ha belé feledkezek. Az a úton fáradtan, nem várok hulló csillagra, már kívántam. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva, és a fél, hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
Újra és újra és újra és újra és újra.
Csak forgunk, nem húz az élet súlya, csak forgunk.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden áll. Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ,
valahogy szebb a te szemeden át.
Jártam a világot, hogy tudjam, az a sok jó benne hol van. Kerestem a szemeden át, hogy neked mitől szép a világ. Az élet nem majd a szívedhez, nem szól előre, hogy milyen lesz. Csúszik a jövő egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva, és a fél. Itt lesz 20 év múlva ez a dal, és akkor is nekünk szól majd.
Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz az élet súlya, csak forgunk.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ, valahogy szebb ott a szemeden áll. Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ, valahogy szebb ott a szemeden áll.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Muhari Máté, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánja mesél életéről, diakónusi tapasztalatairól, és arról, mit tart legfontosabbnak a lelkipásztorkodásban.
Leginkább nekem az egyháznak az emberi arca, meg az, amivel a pasztorális is sokat foglalkozik, éppen ugye most nem is olyan régen, még június elején vizsgáztunk pasztorálisból is, ugye Tomka atyának a könyvéből, a szentségi lelkipásztorkodásból vizsgáztunk, és ott is leginkább azt tűnt fel, hogy az a fajta kedvesség, türelem, empátia a fontos, amit én ott tapasztaltam, és azt abszolút át lehet ide is ültetni.
A személyfüggő, az tőled függ, hogy te hogyan jelensz meg az emberek között.
Vannak ugyebár olyan dolgok, amiket át lehet ültetni, vannak olyanok, amik kevéssé. Az emberi oldalát, illetve ami a személyiségemet illeti, azt abszolút át lehet azt hiszem ültetni. Olyan gyakorlati dolgokra is gondolhatok, amik mondjuk talán kicsit kevéssé megvalósíthatók, hogy csináltunk olyat, hogy a jezsuita templom udvarában vasárnap este a mise után fiatalokat megvendégeltük. Ugye ők azért jöttek vissza Budapestre, mert kezdődött az egyetemi hét, jöttek a templomba, kinézték maguknak a leendő barátot, barátnőt, és akkor ott találkoztak, megittak egy sört, vagy egy szörpöt, vagy nem tudom, patogatott kukoricát megettek, és akkor jót beszélgettek a templomudvarban is. Amúgy az volt általában, hogy éjfélkor zártuk be a kapukat, és ugye ez mondjuk tényleg okozott néha nehézséget, hogy már úgy kellett kiterelni az embereket. Belegondolok a itteni egyházközségek életébe, ugyan itt Egerben van egyetem, vagy éppen Miskolcon is van egyetemi élet, de talán nincs akkora, hogy úgy kötődnének egy-egy templomhoz, plébániához, hogy oda úgy mennek, hogy direkt célzottan arra a misére mennek este, és utána még ott összegyűlnek és beszélgetnek. Nyilván ez Budapestnek a vonzó meg szívó ereje, amit azt gondolom, hogy itt az Egri Egyetem egyre jobban tud egy picit csorbítani, mert igyekeznek itt az egyetemi életet fejleszteni, de tényleg vannak olyan adottságok, amiket ott meg lehet csinálni, mert van emberanyag, hogy így mondjam, itt talán valamivel kevéssé, de mindenképpen lehet azokat a dolgokat, amiket a pasztorális könyvből kiolvashattunk, meg levizsgáztunk belőle csinálni. Nagyon meg kell nyomni az emberi oldalt, azt gondolom, így az egyház megyében. Nem lehet megspórolni az emberekkel való találkozást. Nyilván Jézus is tanított tömegeket, de odafordult az egyes emberhez is, és tényleg számtalan esetet említhetünk. Leállt beszélgetni bárkivel, a szamariai asszonnyal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval. Nem utasított el senkit. Mindenkire szánt legalább egy pici időt. Megérintették a kabátja szegélyét, hát válaszolt. Ez abszolút hiányzik, és ezt nem lehet megspórolni. Nyilvánvalóan egy papra sokkal több feladat hárul, mint korábbiakban, nyilván ez adódik abból, hogy egyre kevesebben vagyunk, de talán a későbbiekben mégis gyümölcsözőbb lehet az, hogyha úgy fordulunk az emberekhez, hogy ők ezáltal sokkal inkább lesznek majd a kollégáink, munkatársaink a későbbiekben, amire egyre inkább kell majd hangsúlyt fordítani azzal, hogy mi kevesebben leszünk.
Hoztál példát Jézus életéből, hogy mindenkivel szóba állt és mindenkire odafigyelt. Lelkipásztorként hogyan lehet szerinted nyitni az emberek felé? Hogyha most megnézzünk akár egy kisebb települést, de egy kisebb várost is, azért én úgy gondolom, hogy viszonylag szűk az a réteg, és elsősorban a tapasztaltabb korúak, az idősebb generáció, akiket meg lehet szólítani egyházi rendezvényekkel, ünnepekkel, akár a vasárnapi szentmisével. Nagyon jó az, hogy egyre több iskola, oktatási intézmény kerül az egyházmegye fenntartásába, és ezáltal el lehet érni valamilyen módon a fiatalabb generációt, de talán még mindig nem elég aktívan lehet rájuk számítani, vagy nem elég intenzíven. Lelkipásztorként te hol látod ebben a szerepet, feladatod?
Napokban, elmúlt hetekben találkoztam az interneten, közösségi médiában egy képpel, ahogy egy templomoszlop előtt egy szobor áll, talán ez egy megszokott kép, viszont nem a megszokott szent a hosszú földig érő ruhájában, hanem Carlo Acutis farmerban, meg pólóban, meg nem is tudom még, hogy volt ott ábrázolva, ami már tényleg az utóbbi években többször ki volt fejtve, hogy egyre inkább szükség van ilyen szentekre, akik hétköznapiak is a világban élve meg tudják szólítani az embert. Persze a pap legyen papos, megemlékezhetünk, nem tudom pontosan idézni a Lackfi Jánosnak a versét, hogy ilyen is legyen a pap, meg olyan is legyen, de azon túl, hogy papos, legyen már egy kicsit hétköznapi is, olyan értelemben hétköznapi, hogy ne szégyelje a reverendát fölvenni akárhova, mondjam azt, kimegy az emberek közé a városba is, akár reverendába.
Már ezzel nem vagy hétköznapi.
De pont az az, hogy akkor úgy viselkedik a reverendát viselve, hogy az emberekben már ezzel ilyen megütközést kelt, hogy ez olyan furcsa, oké, nem hétköznapi, de hogy olyan értelemben, hogy kicsit ilyen jó értelemben tabut döntögető, meg falat lebontó, hogy most nem nevesítem, akár voltunk ugye még a szentelés előtt a Miskolcon az Ez az a Nap nevű rendezvényen, ott is volt egy már felszentelt pap reverendában, és túlnyomó többségében ott protestánsok voltak, de szerintem az egy hatalmas jel volt, hogy egy ilyen jellegű rendezvényen a katolikus pap fölvállalta ezt az identitását, és hogyha valaki vele megállt beszélgetni, szerintem az abszolút az ökumenizmust építette, de ilyen értelemben, most akkor tovább gondolva, fontos az, hogy tudjanak emberi módon beszélni a pappal a leghétköznapibb dolgokban. A pap menjen ki a piacra, söprögessen a templom mellett, legyen megszólítható. Legalábbis ez az én papi lelkiségemnek a velejárója. Ilyen értelemben kell hétköznapinak lenni, és hogyha egy kicsit a szentet így tudja közelebb hozni, hogy akár reverendában is oda tud menni a hétköznapi emberek közé, és nem a dörgedelmes szózatot intéző valakit látják állandóan a papban, akkor az ebben a mostani világban, meg emberi felfogásban azt gondolom gyümölcsöző tud lenni. Természetesen helye van annak, hogy bizonyos szituációkban megmondja az ember a tutit, hogy már említettem akkor előbb a példában a szamariai asszonyt. Jézus nem felejtkezett el arról, hogy akkor ott tisztázza az asszony helyzetét. Igen, éppen akivel most vagy, az sem a férjed, de ez is a beszélgetést jó irányba terelő megszólalás volt, és nem pedig egy ilyen kemény, beolvasó, lehordó valami. Tényleg kell az, hogy az emberek között megértéssel olyan jó jézusi módon legyünk.
Nagyon-nagyon értékes gondolatokat mondasz nekem a terveiddel, elhatározásoddal kapcsolatban. Én kívánom azt, hogy sok-sok év múlva is ezeket valóra tud váltani, és sikerüljön ilyen módon jelen lenni az emberek között. Említetted azt, hogy 6 évig jártál Budapesten a Szapienciára és az ELTÉ-re, ahol már tanárszakon ugye teológiai ismereteket szereztél, így neked az Egri Érseki Papnevelő Intézetben csak 3 évet kellett eltölteni. Mindig úgy gondolok erre a szemináriumi időszakra, én kívülállóként, hogy szükség van arra 6 évre, hogy tényleg megérlelődjön az emberben egy határozott, stabil elhatározás, hogy valóban ő a papi hivatást szeretné választani. 3 év, az mennyire volt elegendő számodra?
Az évfolyamtársakkal szoktunk erről beszélgetni, nyilván kötetlen beszélgetésekben szívtuk is egymás vérét e tekintetben, hogy én ugye egy kicsit csak ilyen kakukktojásként becsöppentem, és a fél útnál csatlakoztam hozzájuk. Viszont egyszerre érzem azt is, hogy nagyon örülök annak, hogy csak 3 év volt, persze örül az ember a rövidítésnek, másrésztről viszont, amit már korábbi hasonló tapasztalatú atyáktól is hallottam, azért mégiscsak rövid volt. Előttem szintén Jászberényi Lóci Tamás atya volt hasonló cipőben, ő is ugye tanárszakról, hittankémiáról, Veszprémből érkezett így ide, és akkor ugye őt 20 éve szentelték, egy jó 10 évvel ezelőtt Maksó Péter atya volt szintén, aki a Szapiencián tanult, és úgy jött, és neki is így volt egy kis rövidítés. És azt Péter atyától hallottam, emlékszem, hogy mondta, hogy azért ez jó-jó, de szükséges az a 6 év olyan értelemben, hogy az emberben tényleg letisztázódjon meg. Nagyon gyorsan eltelt, tehát hogy pláne ez a 3 év, szinte minden napjára emlékszem, de a többiek is így vannak, azt hiszem, a 6 évvel. Abból a szempontból viszont szerencsés vagyok, hogy nem csak ebben a 3 évben gondolkodtam egészen komolyan arról, hogy most akkor mit is akarok kezdeni az életemmel, hanem ez már nekem csak ugyan a középiskolás éveknek a mindennapjaitól kezdve, tehát az elmúlt 10-15 évemet szinte úgy meghatározta, hogy azt gondolom, jó az a döntés, és az Istentől jön, és ebbe bátran belehelyezkedhetem. Ebből megközelítve viszont azt mondom, hogy jó, hogy csak ennyi időt jártam. Máskor meg azt gondolom, hogyha olyan napom van, hogy de jó lett volna még ide egy kicsit járni, ha arról az oldalról közelítem meg, hogy közben itt zajlott ugye a felújítás, két évet én a Szent János házban laktam, fél év gyakorlat, és akkor hát én a történelmi nagyházban én csak fél évet laktam, vagy képződtem. Ebből a megközelítésből is talán jó lett volna még ott többet lenni, többet tenni.
Milyen élményekkel gazdagodtál? Ugye rendszeres hallgatóink azt megszokhatták, hogy a Gaudete című műsorban heti rendszerességgel meséltek arról, hogy mi minden történik a szemináriumban veletek, körülöttetek, de te milyen élményekkel, milyen emlékekkel távoztál?
Nagyon jó élményekkel távozom. Azt gondolom, hogy egy ilyen patinás és régi intézmény, meg hogy valaki egy ilyenbe járhat, tehát nem adatik meg mindenkinek, és van ennek egyfajta romantikája is, és azok az élmények is, amiket szereztem, építettek sokban ember, a személyiségemet fejlesztették, tehát ugye bekerültem egy szűkebb közösségbe az évfolyamba, szömében pár évvel fiatalabbak voltak velem, de ugye tapasztaltam azt, hogy vannak a közösségnek, ugye van dinamikája, és egy már meglévő csoportba betagozódni, becsatlakozni, ugye nem is olyan zökkenőmentes, de sokat épített, és nagyon sokat adott, sokat köszönhetek az évfolyam társaimnak, rengeteget segítettek abban, hogy ez a beilleszkedés ez jól menjen, és innen is köszönöm nekik utólag, hogy ebben partnerek voltak. Nagyon jó lelki program lehetőségek is voltak, meg igazándiból, amit a szeminárium tud adni, nagyon szerencsés ember vagyok ilyen tekintetben, hiszen az, hogy csúfolják ugye így, hogy ez egy zárt burok, de ez a zárt burok számomra inkább egy anyaméh, meg ahogy most visszajöttünk a diakónusi gyakorlatról, még úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy inkubátor, hogy már úgy kint lennénk, meg úgy szívnánk a szabad levegőt, de még egy kicsit még fejlesztenek minket, még egy kicsit táplálnak minket, és az, hogy esténként lemegyek a kápolnába, szentségimádáson ott vagyok, sétálok egyet a felső kertbe, és ott mondom a rózsafűzért, ez egy nagy-nagy kegyelmi ajándék, és sokat tud adni. Itt van lehetőség még úgy igazán sokat olvasni, tanulni. Nyilván utána is van az embernek lehetősége, de akkor már sokkal több egyéb feladat lesz a vállán, és ez a szeminárium, tényleg ezek a legjobb szavak, amiket tudok mondani, hogy egy kicsit, hogy egy anyamé, egy utólag, meg már így ebbe az utóbbi fél évbe, ami volt, így a diakonusi gyakorlat után, mint egy inkubátor, amiben még a növekedésünket segítik és fejlesztenek.
Többször megemlítetted a diakonusi gyakorlatot, te hol voltál gyakorlaton, és ott milyen tapasztalatokat szereztél?
Nem kerültem messzire, itt volt a Megerben, a Bazilikánál. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem, sokat segített az, hogy egy élő papi közösségbe kerülhettem bele. Nem is tudom, talán még csak Miskolc-Mincenten van hasonlóan nagy papi közösség az Egyház megyében, és így több atyát közelebbről is megismerhettem. Nyilván úgy is, hogy ketten ugye Csizmadé atya, illetve Szabó József Béla atya is tanítottak a szemináriumban. János atyát egészen régről ismertem, még fiatal pap volt, amikor az említett zarándoklaton Lengyelországban, ahol a szalvatóriánusokkal találkoztunk, illetve akik szervezték azt a zarándoklatot, vele ott találkoztam először, és azóta is jóban voltunk, így jó volt újra találkozni, vagy együtt dolgozni. József atyát is korábbról ismertem, már volt a jásságban, korábban káplán, még abból az időből ismertem. Jó volt ilyen értelemben újra találkozni velük, és most közelebbről megismerni őket, tanulni tőlük, ott lenni abban az élettérben, amiben ők mozognak, bazilikában, az iskolában, ugye káplán atyákkal, Józsi atyával, ugye a ekkegyakorlóban, János atyával, a Szent Imrében. Jó volt látni az ő munkásságukat, azt, hogy hogyan is dolgoznak, hogyan oldják meg a János atyával az első áldozásra készülőkkel voltam ott, József atyával a bérmálkozási hittanokon voltam ott, többször helyettesítettem is József atyát, az is egy nagy élmény volt, különösképpen karácsony előtt, amikor ugye eldöntették azt, hogy egy hónapon belül egyszer kellett eljönniük hittanra, ugye a nagy létszám miatt, és valahogy akkor decemberben úgy jött ki, hogy nagyon sokan arra az utolsó alkalomra jöttek el, és plébániának a hát hosszú, de ugyanúgy elég szűk hittan termében 60-an legalább, de még talán többen is úgy összepréselődtek, és hát mind rám volt bízva a 14-15 éves kis kamasz, és hát ott csillogtathattam, amit tanultam még a tanárin pedagógiából, hogy akkor most hogyan is kell ezeket a gyerekeket leszerelni, vagy fiatalokat leszerelni, hogy akkor most rám figyeljenek is, ne a heti dolgokat beszéljék meg, ami éppen az iskolában volt. De volt lehetőségem egyéb területeken is kibontakozni. Ugye János atya vitt magával az ifjúsági bizottságnak az üléseire Budapestre a fél évben kétszer is, vagy akár liturgikus tekintetben temetéseken vettem részt, eskedhettem is a bazilikában, rózsafűzért vezettem, litániát, mindenféle lehetőségem volt, azt gondolom.
Sok-sok olyan tapasztalatot szereztél, amit igazából az évfolyam társaid mindegyiken megszerezhet, de nem egy ilyen közegben, mint az Egri Bazilika. Az Egri Főegyházmegye főtemplomában voltál. Lelkileg ez adott neked valami pluszt?
Nyilván nagyon fontos az ember számára az, hogy kötődjön. Ugye ez is egy érdekes szempont, hogy kérdezték tőlem sokan, hogy hát ott voltam a Szapiencián, ott voltam a jezsuitáknál, miért nem lettem én szerzetes? Tehát tényleg annyi szerzetessel találkoztam ott a tanári 6 éve alatt, hogy tényleg választottam volna bármelyiket, Jászberény ugye régi ferences város, miért nem lettem akár az? Valahogy mindig éreztem azt, hogy engem az a lokálpatriotizmus úgy hazahúz. Fontos számomra Jászberény, de így az Egri Egyházmegye is nagyon az volt, és ez így különösképpen is, hogy ugye az Egri Bazilikában lehettem egy ilyen nagy-nagy plusz élményt jelentett. Nyilván amellett, hogy nagyon vártam azt már, hogy befejeződjék a felújítás. Hát ugye még most így az őszig vannak apróbb munkálatok, de most már így, hogy újra az egész templomtér látható és bejárható, ez most már így sokkal jobb. Hát így most már azért egészen más.
Sok-sok mindenről beszéltünk a hivatásod alakulásával kapcsolatban. A papi jelmondatodról nem beszéltünk még. Milyen jelmondatot választottál?
Lukács evangéliumából azt a mondatot választottam, hogy csak egy a szükséges. Igazándiból ez egy ilyen kiragadott rész, hiszen ugye kontextusa az, hogy ott van Jézussal Mária meg Márta. Ugye Mária figyeli Jézust, hallgatja a szavait. Márta tesz-veszt, csinálja a dolgát, ami fontos. Azt gondolja, hogy fontos, meg amúgy lehet, hogy tényleg fontos is, sürgülődik, forgolódik ott a házi munkában. Én magam is hajlamos vagyok belefeledkezni olyan dolgokba, amik adott esetben fontosak. Nehezen mondok nemet bármilyen kérésre, ezt még tanulnom kell, hogy néha nemet kell mondani, hogy amikor igazán igent kell mondani, akkor az úgy igazán sikerüljön meg. Meg hát amikor igent mondok valakinek valamire, de Jézusnak meg sokszor elfelejtek igent mondani, ez úgy zavar, bánt, és ez egy nagy-nagy vezérfonal számomra, hogy tudatosítson mindig azt, hogy először Jézusnak kell igent mondani, oda kell telepedjek a lábához, figyelnem kell őt, hallgatnom kell őt, és ha ez a része megvolt, akkor utána azt tapasztalom, hogy mindenre van időm, és nem az van, hogy rohanok, és jaj, még ez a dolog is, még az a dolog is, és jaj, hát a legfontosabb meg kimaradt, az Úr Jézus, hanem az van, hogy ő az első, hogyha vele megbeszéltem a dolgokat, akkor annál inkább viszem őt magammal a dolgaimba, amiket éppen csinálni kell, és nem az van, hogy őt kihagyom. Tehát csak egy a szükséges az, hogy őre figyeljek igazán, őre hallgassak, ővele járjak, vigyem magammal. Adott esetben meg én menjek ővele, ami meg még inkább fontos, hogy bármit is teszek, az vele történjen, vele általa ő benne.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplányával Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Szent Háromság vasárnapját követő évközi időben a hit megvallásával és a níceai hitvallás feldolgozásaival foglalkozunk. Az előző adásban meghallgattuk az első gregorián krédót, amely valószínűleg az egyetlen dallam volt a késő középkori liturgiában. Megfigyelhettük, hogy Johann Sebastian Bach etétel intonációját használta fel a hámol misében a Symbolum Nicenum megzenésítésének kezdetén, egy jellegzetesen reneszánsz eszközökkel megfogalmazott kompozícióban. Ma a második gregorián krédót fogjuk meghallgatni, ami csak apróságokban különbözik az elsőtől. Ugyanahhoz a dallamhoz még kevesebb dallamhajlítás kapcsolódik, egyes szakaszok pedig más hanggal záródnak.
Et Spiritus Sanctus.
Az első ránk maradt négy szólomú teljes mise ordinárium szerzője Guillaume Machaut. A reimszi kanonok 1300 körül született, és 1377-ben halt meg. A 14. századi Ars Nova stílusának egyik legnagyobb képviselője volt, zeneszerző és költő. Számtalan műformában dolgozott, bőven írt világi költeményeket és kompozíciókat. A Messe de Notre Dame számtalan érdekességet tartogat számunkra. A Gregorián énekből kinővő több szólamú gondolkodás már magasabb szintre emelkedik Machaut zenéjében. Az Ars Antiqua és a korábbi hangzás ideálokhoz képest szinte fürdőzik a hármas hangzatokban. Egy-egy, főleg a szakaszok lezárásában gyakran hallható harmóniafordulat mai fülünk számára igen furcsának tűnik, ám nagyon következetes szólamvezetés eredményeként jön létre. Az alapvetően fürge tempójú krédóban hosszú, álló akkordokkal emeli ki az Ex Maria Virgine, vagyis Szűz Máriától szöveget. Ezeknek az egyszerre mozduló harmóniáknak éppen az ellentéte a tétel végén az ámen szó bőlére eresztett megzenésítése. A zárószakaszban ugyanis a szólamok egymástól függetlenül igazi polifóniában tekeregnek. Az Oxford kamerátát hallják, vezénye Jeremy Summerly. Megdöbbentő, hogy ugyanannak a darabnak a különböző előadásai mennyire más fénybe állítják a kompozíciót. Marcel Pérez és csapata, az Ensemble Organum, Masó krédóját lényegesen lassabban énekli. 3 perccel hosszabb az előadásuk. Ebben így sokkal hangsúlyosabbá válnak a hármas hangzatok, de az apró belső szólammozgások is. Még megdöbbentőbb azonban, hogy a nyugati kompozíció előadását a keleti énekmodorral fűszerezik. És ha lehet a latin szöveg középkori francia kiejtésén még nagyobbat tekerni, akkor ezen a felvételen azt is megfigyelhetik. Köszönöm, hogy velem tartanak e nehéz kompozíció megismerésében. Viszont hallásra!
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.